Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en. Előttem a legfrissebb Földgömb magazin, de tényleg most vettem ki egy napja vagy kettő a postaládával, és Botlik Zsolttal beszélgetek, aki geográfus, ELTE docense, és nem lövöm le még a cikk címét, jó, csak egy másodpercet hadd gondolkozzanak a hallgatók, mert ha azt mondom, hogy Tofalar, Csulim, Nanaj, hát nem tudom. Ha azt mondom már, hogy Csukcs, Hanti, Számi, Hansi, akkor, vagy Mansi, bocsánat, akkor már közelebb kerülhetünk egyébként azok, akik az etikai föld azzal nincsenek teljesen vagy nagyon tisztában, ahhoz, hogy miről fogunk beszélgetni. Ugye a messzi észak társadalmai, Oroszország kis létszámú etnikai csoportjai, ez a cikket címe, ami egy hihetetlen részletes és precíz térképpel együtt a legfrissebb Földgömbben látható és olvasható. Szerbusz még egyszer, Zsolt.
Szerbusz, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Nagyon izgalmas ez a térkép, ugye 180 féle fajta etnikai csoport, körülbelül ez a számosság, ha Oroszországról beszélünk?
Így van, hát ugye az etnikai földrajznak az aranybányája az egykori Szovjetunió területe, ami ugye ma 15 önálló entitásra országból áll, és hát ugye az orosz történetet, hogyha megnézzük, akkor ugye ez a helykeresés, ez a hódítás a területeknek a birodalomhoz való csatolása, ez tulajdonképpen végigvonul az ország történelmén. És
egészen hát napjaink.
Így van, a nagy terület, tehát ugye a Szovjetunió a világ legnagyobb országa volt, ugye 22,5 millió négyzetkilométer, ugye a Föld, azt mondták annak idején ugye a tankönyvek, hogy a Föld szárazföldjének egy hatodát foglalja el. Hát ugye a 91-es összeomlás után több millió négyzetkilométer levált, de még mindig a legnagyobb területű országról beszélünk, a maga 17,2 millió, ha jól emlékszem, pontos számra, tehát még mindig majdnem kétszer nagyobb, mint az USA vagy Kanada, tehát sokkal jelentősebb a területe, mint Európa, szóval ezt nem ragozom, ezt ha térképen nézzük, akkor látjuk. Így aztán nem csoda, hogy ez a számosság, amit említesz, ami az etnikumok, népek, nyelveknek a extrém magas számát tulajdonképpen indokolja. És akkor ugye az etnikai földrajz számára, ez, ahogy mondtam, azért aranybánya, mert az integrációnak a mértéke, a története, hogy bizonyos csoportok hogyan illeszkedtek, vagy nem illeszkedtek be a birodalomba, hogy milyen problémák vannak. Hát ugye a mai konfliktus is ugye erről szól, hogy akkor most az ukrán nemzet az létezik, vagy nem létezik, hogyha végignézzük a történetet, akkor tényleg innen Budapestre nézve legalábbis sokkal bizonytalanabb, elmosódottabb határok vannak a különböző csoportok között, és akkor, hogy végre rákanyarodjunk a cikkben tárgyalt csoportokra, népekre, ugye vannak olyanok, ők nincsenek nagyon sokan, ez a számosság, ez néhány tízezer fő igazából, akik a messzi északon, távol-keleten, Szibériába, tehát egy hatalmas területen szétszóródva, egy nagyon alacsony népsűrűségű térségben élnek, és ahogy a cikkben is szó van erről, nagyon sokszor az állami struktúráktól teljesen távol vannak, és a nagy távolságok miatt ugye a hatalomnak sem volt mindig olyan eszköz a kezében, amivel ezeket a csoportokat mondjuk úgy, hogy
regulázni, fegyelmezni tudta, igen.
Hát meg beilleszteni. Igen, nem nagyon kellett regulázni, meg fegyelmezni, ilyen kisebb-nagyobb csetek, akik persze voltak. Mondjuk úgy nagyon leegyszerűsítve el tudtak bújni, tehát volt hely, volt terület, ahol ők a mai napig meg tudták tartani bizonyos elemeket a korábbi életmódjukba.
Az is nagyon izgalmas, hogy ha magunk elég képzeljük Oroszország térképét, tehát a felső kanyarról beszélsz, az északi részről, kisnépekről, ami ugye, ha jól olvasom a cikkben, az az 50 ezeres lélekszám alatti népeket értjük, vagy érti a szakma, vagy a kisnépek, és ebből is van vagy 40, ugye, ha jól látom?
Ja, pontosan, hát ugye ez változik, mert ugye azért itt majd három pilléren áll, ugye ez egy jogi kategória, ahogy ezt írom is, 2000-ben Putyinnak egyébként az első intézkedései között volt ez, ami a saját aláírása, egyébként most is fönn van az interneten az eredeti dokumentum. tehát ahogy mondod, 50 ezer alatt legyenek, tradicionális életmódot folytassanak, tehát mondjuk úgy, hogy a természetközeli életmódot folytassanak, és magukra úgy tekintsenek, hogy egy kulturális nyelvi közösség. Tehát ezek ugye bizonyos szempontból képlékeny definíciók, mondjuk az 50 ezer fő az nyilván nem, de az, hogy mit tekintünk mondjuk természetes életmódnak, ez már ugye egy kicsit elmosódott, és az, hogy ez ugye megint Magyarország szempontjából érdekes, vagy a magyarság szempontjából érdekes, ugye, hogy mit jelent ez, hogy magukra önálló közösségként gondolnak, ugye ez a magyarság szempontjából ez nem kérdés, vagy az európai nemzetek számára ez nem kérdés, de ezek a kicsi népek, akik elszigeteltek, igazából ezekkel a fajta identitáshordozó tényezőkkel nem feltétlenül rendelkeznek, mást gondolnak a nyelv szerepéről, teljesen más a céljuk, a szervezettségük, stb. Tehát ugye ott ez nem feltétlenül egyértelmű. Viszont jogilag rendezni kell ezeket a életmódokat, meg helyzeteket, mert az, hogy mondjuk nekem van egy fegyverem, az ugye Budapesten mást jelent, vagy New Yorkban mondjuk mást jelent, mint mondjuk Szibériában, ahol a fegyver nekem egy olyan eszköz, amivel mondjuk saját élelmezésemre gondoskodok. Vagy ugyanez, ugye most olvastam pont valamelyik nap, hogy a horgászattal kapcsolatos törvényváltozások fognak megjelenni Magyarországon. Hát ugye, ha ezt elképzeljük, hogy amit csak hobbiból horgászunk, az megint egy más szituáció, mint hogy a családomnak az élelmezését
a létfenntartás.
Így van, és hát nyilván ezek ütköznek a mondjuk a többségi társadalomnak a
elvárásaival, szabályaival. Azon is gondolkoztam, hogy milyen anyagból dolgozik ilyenkor egy szakember, mondjuk tehát ez a térkép, ez ami iszonyatos részletes, ez majd, hogy nem nagyító, meg lupekkel, mert ez a, nem tudom, 150 féle kis kocka, nagy kocka, kis pici, hogy kik hol laknak, az aljútól, a tubatorok, a ketek, a korjakok, nem tudom, a jupik, az enyecek, a hantik. Ez ami hihetetlen izgalmas és érdekes rajzolatot mutat, talán ez a jó kifejezés. Ez mit üzen neked? Vagy nyilván látszanak a mozgások, ha volt ilyen felmérés, az is egy jó kérdés, hogy ezt hogy tudják fölmérni egészen pontosan, mert tudjuk, ezek az oroszországi népszámlálások, meg mindenféle számlálások azért, hát van, akiben aggályokat vetnek fel. Szóval ki minek vallja magát, kinek mi az érdeke, hogy minek vallja magát, ez is egy elég képlékeny történet, nem?
Igen, hogyha a hallgatók, meg ha megnézed a térképet, ugye ott van egy nagyon komoly több sorból álló szöveg a térképnek a jobb alsó sarkában, hogy ez azért volt szükséges odaírni, hogy azért ez egy nagyon generalizált kép. Igen. Tehát ugye itt igazából amit láthatunk, az egyik az, hogy ritkán lakott térségekben laknak, és nagyjából azok a lokációk, ahol a többségüket vagy a többségükkel találkozhatunk. Tehát ugye a jelek egyforma nagyság volt, tehát például a nagyság nem utal arra, hogy például a ketek, akiket az előbb említettem, hogy néhány személyről van szó, vagy maximum egy nagyobb családnyi emberről. Enyecek, vagy a nyenyecek, azok több ezeres közösséggel rendelkeznek. Tehát ugye a néhány főtől 40 ezerig terjed a létszámuk, ahogy említettem, és ugye a területi elhelyezkedésüket mutatja. Ez az alaphelyzet, ami a térkép készítése szempontjából mindenképpen megemlítendő, és ugye rajta vannak a többségi területek, amik részben az oroszokat jelenti, részben pedig a nem oroszokat, mert ugye van egy sugallata abban a szempontban a térképnek, hogy, ahogy mondtam, hogy a sűrűbben lakott területek, a kedvező mezőgazdasági termelés alkalmas területek, ott azért magasabb népsűrűséggel, ám de leginkább orosz lakossággal rendelkeznek. Tehát itt a kis népek, a kis jelek, népeket a kis jelek reprezentálják, tehát ugye, ahogy te is mondtad, úgy az északi-keleti karé az országnak. Itt nagyon mostó az ord éghalati viszonyok uralkodnak, és a növényzet is olyan, meg az éghajt is olyan, hogy itt a túl nagy népsűrűségről nem beszéltünk. A harmadik, amire céloztál, a népszámlálási adatok, igen, ez nem csak a Szovjetunió, vagy Oroszországban, vagy korábban a Szovjetunióban volt probléma. Ez ugye általában viták, kritikák keresztüzébe kerül. Gondoljunk csak a magyar népszámlálás etnikai identitás tudakoló kérdéseire, tehát ugye egy nagyon...
Hát akár a határon túl, ez így van, ez máshol is így, pontosan, igen, igen, igen.
Így van, tehát itt inkább, hogy is mondjam, ezeknél a csoportoknál az a kérdés, hogy megtalálják-e őket. Tehát, hogy valóban elmondhatjuk-e, hogyha megnézzük a népszámlást, hogy a tubalarok, vagy a vepszék, azok ennyien vagy annyian vannak, akkor az a valóságot mennyire közelíti meg. Tehát ez egy nagyon érdekes adatgyűjtési metódus, hogy ez hogy működik Oroszországban, illetve Oroszországnak ezen a központtól, vagy a sűrűben lakott térségektől távolabb eső területeken. Tehát ugye itt nem úgy van, hogy az ember beül az autójába.
Tehát nem egy moszkvai kerületben kell körbe kopogtatni, hogy ki minek vallja magát, hogy mondjam, nehézkesebb.
Hiába mutat a térkép például utakat, azok az utak nem biztos, hogy járhatóak, vagy bizonyos éjszakokban biztosan nem járhatóak, tehát nagyon nehéz megtalálni ezeket a csoportokat, de miután ez egy adottság volt Oroszországban, illetve a Szovjetunióban, és a hatalom tisztában volt ezzel, hogy ez a fajta nyelvi, etnikai heterogenitás, ez problémás, vagy problémás lehet, hát nyilván nem ezekkel a kis népekkel kapcsolatban, de hát ugye rajta volt azon, hogy ezek az összeírások legalábbis a saját politikai céljai számára ezek informatívak legyenek. Tehát nagyon komoly etnikai térképezés fejlődött ki a Szovjetunióban is, tehát ez a térkép is merít az ábrázolási módszereit tekintve ebből az egyébként tényleg nagyon magas szintű kartográfiai munkából, tevékenységből. Tehát én azt mondom, térképrajzoló, meg térképeket szerető ilyen társadalmi kérdésekkel foglalkozó emberként, hogy ez többé-kevésbé azért a kis népeknek a helyzetét jól reprezentálja.
Tehát
ez a térkép, igen, azzal együtt nyilván, hogy a kritikák azok valóban élők és el is fogadhatók is, mert valóban, hogy aki járt egyszer mondjuk akárcsak Irkutszkban, ami ugye ott a sűrű lakott területek közepén vannak, de hát ugye mit jelent a sűrű lakott térség, ugye Magyarországhoz képest ott is ritkán lakott területekről beszélünk, vagy még inkább ezeken a szibériai távol-keleti területeken, akkor az érzékelheti, hogy ott teljesen mások azok a keretek, amik meghatározzák egyrészt a társadalmak a szervezettségét, másrészt meg ugye az etnikai kérdéseket, az identitás kérdését.
Zsolt, amiben most nem menjünk bele, mert erre nem lesz idő, csak úgy muszáj mondanom, mert ezt gondolkodó ember szerintem nem hagyhatja ki. Amikor mondtad, hogy Putyinnak az egyik első rendelkezése volt annó, ugye az, hogy ez a fajta összeírás, vagy ez a fajta tisztánlátás az ő szempontjukból, hogy ez milyen izgalmas, hogy ezt hogy akart ő látni, miért akarta látni a kisnépek elhelyezkedését, popularitás létszámát, mozgását, változását, a mostani hírek, meg a mostani események tükrében ez milyen izgalmas, hogy vajon akkor ő ott mire gondolt, és ez mire volt jó neki, vagy milyen üzenete volt ennek a dolognak. De azért mondom, hogy ez egy másik szakma, és nem is tudnék ebben jókat kérdezni. Inkább azt kérdezem, hogy itt vannak kicsi népek, nagyok, különlegesek. Neked, ugye te az etnikai föld, az ez a kutatási teted, mi ebben a legizgalmasabb, a legvonzó, vagy mire csodálkoztál rá, vagy mi az, ami neked ebből valami nagyon klassz információt, vagy érdekes információt hozott, hordozott?
Hát ugye sok minden, ugye két, azért reagálok az első gondolatot is, hogy ugye a hátterét nem tudjuk, hogy ez inkább csak egy ilyen kis színes, amit itt olvastam valamelyik tanulmányban, hogy ez a 2000-es rendelet volt az egyik első, amit aláírt, tehát én ennek a hátteréről nem tudom, hogy miért pont ez volt, de az biztos, hogy ez a kérdés már több száz éve az orosz központi hatalmat foglalkoztatja. Tehát az, hogy mit lehet csinálni a meghódított területek nem orosz lakóival. Tehát itt nagyon sok, nagyon mély konfliktus van, ami egészen a mai napig kifut. Tehát a csecsen konfliktus például az Észak-Kaukázusban, vagy a volgai katároknak a beilleszkedése vagy beillesztése. Tehát itt nagyon sok olyan probléma merül föl, és most itt 100 éves történelmi távlatot figyelembe véve, ami hát a hatalmat mindig is e felé a kérdés felé fordította. Tehát csak egy ellentmondás jut így eszembe hirtelen, ugye amikor a kommunista hatalom átvétel megtörtént 1917-ben, akkor ugye a Szovjetuniót, mint állami entitást a mondjuk úgy a cári birodalom antitéziseként fogalmaztak meg. Úgy gondolkoztak az akkori vezetők az etnikai heterogenitásról, a nacionalizmusról, mint az egyik legnagyobb métejéről az akkori imperialista, kapitalista világnak. És az volt a törekvésük, hogy ezek a különbségek, ezek tűnjenek el, és az ideológiájuk is erre épült. Ezt a mi kortársaink, akik ugye 80-as években jártunk iskolába, ezt mind mondjuk úgy, hogy nagyon sok iskolai tárgyban megkaptuk ennek a hátterét. Ehhez képest a szovjet személyigazolványokban minden egyénnek a nemzetisége az fel volt jegyezve. Ma is lehet az interneten találni ilyen, hogy hogy nézett ki a szovjet személyigazolvány, és abból lehet látni, hogy mindenkinek megvolt ez a kategória. Tehát, hogy tulajdonképpen egyrészt nem sikerült ezt a nem mondjuk így, hogy nyelvi kultúrás sokszínűséget teljesen nivellálni, nagyon erős törekvések voltak pedig rá, és ez tulajdonképpen végig megmaradt. Tehát ez a probléma, tehát az, hogy az etnikai földrajz például az a szovjet geográfiába is gyökerezik, az ennek volt köszönhető, hogy egy olyan országról beszélünk, ahol, ahogy említetted a report elején is, hogy 180
hát ez az adottság,
igen, tehát ez egy olyan adottság amiben igen. Persze a konfliktusokat próbálták tompítani, nem is volt ez mindig mondjuk így a napi problémák között, mondjuk a 60-as, 70-es években, de ez folyamatosan ott volt. És aztán, amikor ez a központi hatalom meggyengülése, a Szovjetunió összeomlása következtében, ugye ezek az egyéb társadalmi gazdasági problémák is kiéleződtek, akkor ezek is a felszínre kerültek, hogy itt mondjuk a csecsen-orosz konfliktusnak van egy nagyon erős történelmi dimenziója a csecsen-orosz viszonyt tekintve, és így tovább. Tehát ugye ebből nagyon sok igen. van. Itt, ami érdekesség volt, és akkor átmegyek a másik felé a kérdésednek, hogy itt olyan népekről van szó, amivel ugye indult a beszélgetésünk, amiről, hát hogy is mondjam csak, nem nagyon hallunk, meg nem nagyon hallottunk. Pedig, ahogy látjuk, nagyon jelentős területet laknak be. Itt még az elnevezésekben is vita van, tehát ugye vannak olyan elnevezések, amelyek ezek általában nem feltétlenül önelnevezések, és nincsen magyar megfelelőjük. Tehát például a nyelvészek között is vita van, ennek is van szakirodalma Magyarországon, hogy akkor most mi a helyes elnevezése ezeknek a népeknek. Szóval ez például ebben lehet, hogy majd kap a térkép is kritikát. Hogy
hát igen, majd biztos, hogy a nyelvészek egy csoportja majd azt mondja, igen, hogy nem így ejtik, vagy nem így írják, vagy nem az volt a pontos. De szóval azért milyen izgalmas, és nagyon köszönöm neked, Zsolt, ezt az idegenvezetést, ott Oroszország északi része. Szóval milyen érdekes egy ilyen térképről, hányféle leágazás, hányféle dolog, hányféle tematika, meg téma juthat az ember eszébe. Bocsánat, hogy egy picit el is tereltelek, sok minden benned maradt, mert a hallgatókat arra biztatom, hogy a Földgömb legfrissebb számában keressék ezt az írást, mert nagyon izgalmas. Érdemes elbogarászni a térképen, akár nagyítóval, a messzi észak társadalmai Oroszország kis létszámú etnikai csoportjairól. Beszélgettem Botlik Zsolt geográfussal, az ELTE docensével. Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, neked.
Én is köszönöm. Minden jót kívánok.